Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés.
A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Pályi Márk köszönti Önöket, és itt van velem Szegő János is, a műsor állandó műsorvezetője.
Jó estét kívánok!
A mai adást ketten vezetjük. Ebben a műsorban megszokták, hogy általában egy-egy írót vagy költőt mutatunk be hétről hétre. A mai adás azonban rendhagyó. Különleges témákkal készültünk. Az adás első felében az október 7-i izraeli terrortámadás második évfordulója alkalmából foglalkozunk az esemény, illetve a trauma által ihletett verses kötettel. A műsor második részében pedig Abodi Rita íróval, szerkesztővel beszélgetünk egy különleges szövegről, amelyben az édesanyja első férjével, Angyal Istvánnal kapcsolatos emlékekre is sor kerül. Most tehát a stúdióban Korazim Ráhelt köszöntjük, a Süve című verses kötet egyik összeállítóját. Ez a kötet az október 7-i izraeli terror támadással kapcsolatban megszületett verseket tartalmaz. Nyilván mi kívülről látjuk csak az egész eseményt, a nyugati média teljesen más szemszögből láttatja a körülményeket, mint a mi belül Izraelben tapasztalható. Az ottani lakosságot pontosan hogyan érint ez az esemény, miben változtatta meg az emberek tudatát, a hétköznapjait?
Nincs olyan dolog, hogy egy vélemény, vagy egy változás, vagy egy hozzáállás Izraelbe. Kettő se, három se, se, négy se. Nagyon különböző, nagyon attól függ, hogy hol él az ember, hol van a ideológia kontinuumon, van-e gyereke a tuszok között, ott élt a kibuszba, amit megszálltak a terroristák, vagy Tel Avivban nyugodtan, a házuk mellé esett le egy irányi bomba, vagy nem. Ez nagyon megkülönbözteti a dolgokat, úgyhogy nem lehet általánosítani, hogy mindenkinek egy véleménye legyen. Ez a verskötet pont arról szól, először is nem máról, nem két évvel később. Ezeket a verseket összegyűjtöttük héberül, aztán megjelent héber angolul, és akkor az Izrael Info segítségével megtörtént a magyar fordítás.
Talán fontos, hogy rögtön az első néhány hétben születtek ezek a versek.
De a verseket kezdtem mindjárt gyűjteni, úgyhogy az első megjelent október 10-én, azt hiszem. Nem azt jelenti, hogy könyvbe vagy rádióba, hanem egy Facebookon, poszt formájába. És onnan kezdtem őket gyűjteni. Lehet, hogy van olyan, amit már 8-án írt valaki. Én ismerem azt, amit azóta is írnak, és az változó. A másik az, hogy pont azért, mert nem lehet egy vélemény, próbáltuk a könyv több szakaszában részébe. Nem mondom, hogy objektívan képviselni, és biztos nem a szörnyű szélsőségeket, de azért van benne egy különbség. Ha el tudjátok képzelni, hogy ilyen könyv, ami az első hetekben, hónapokban gyűjti össze a verseket, és sikerült, nehezen, de sikerült három olyan verset betenni, ami látja az embert a határon túl, aki tudja, hogy ott is vannak gyerekek, ott is vannak anyák, ott is van szenvedés, az egy nagy dolog, mikor Izrael annyira el volt és el van még foglalva a mi szenvedésünkkel.
Hallgassuk meg a kötetből néhány verset, és akkor utána folytatjuk róla már ezeknek ismeretében a beszélgetést, és a belső közlés adását Kovács Kriszta kollégánk felolvasásával folytatjuk, aki ebből az alkalomból, mint nem csak színész, hanem mint klubrádiós munkatárs is részt vesz a belső közlés készítésében. A Süve című verses kötetből következik 7 vers, amelyek a 2023. október 7-i izraeli terror támadás utáni időszakban születtek.
Itály Lev, anyának mindig igaza van, a rettenet ciklusból. Anya azt mondta, mire felnövök, már nem lesz hadsereg. Anyának igaza volt. Még fel se nőttem, és már most sem volt hadsereg. Nem volt ott, amikor kintről bekiabálást hallottam. Nem volt ott, amikor apát annyira ilyetnek láttam. Nem volt ott, amikor kívülről berúgták az ajtót. Nem volt ott, amikor bebújtam az ágy alá. Nem volt ott, amikor hárman tartottuk a biztonsági szoba ajtaját. Nem volt ott, amikor az idő csak úgy megállt. Nem volt ott, amikor hirtelen bejöttek. Nem volt ott, amikor apát letépték anyáról. Anya azt mondta, mire felnövök, már nem lesz hadsereg. Anyának igaza volt. És most csak meg akartam mondani neki, hogy mindig igaza van. Sírtam, kiabáltam, és ő még mindig csendben van. Osznát Eldár, amiatt történik ez, az a szombati nap és más ünnepnapok ciklusból. Nagyapám sose beszélt a testébe vésődött borzalmakról, csak egy kifakult szám volt a bal alkarján, jeleként, hogy mit rejt a múlt. Amiatt történik ez, amit az Úr cselekedett, értünk, motyogta az öreg, de én oda se figyeltem, nem tudok lengyelül. Régebben tudtam, hogyan kell kérdezni, okosan, együgyűen, egy csipetnyi rosszasággal szögdeltem pusztulástól a megváltásig, az emlékezés napjaitól az államalapításig, az amiatt történik ez okán nem féltem éjjelente. A lányaim tekintetén látszik, hogy ők kérdezni sem tudnak. Én kitárnám előttük, elegyengetném a földet, megmutatnám az ígéret földjét. De az a szombat, amiatt nem ígérhetem, hogy amiatt történik ez, amit az Úr cselekedett értünk, amikor kijöttünk Egyiptomból. Orit Klopstock, az csak egy véletlen, a túszok ciklusból. Az csak egy véletlen, hogy téged és nem engem fogtak el. A te néped az én népem, a te véred az én vérem, valaha Eden, Neta vagy Sáni voltál. Ma a zsidó történelem maga. 6 millió és még egy bizonyítéka vagy, hogy a történelem ismétli önmagát. Tested a lerombolt szentély, én meg egy madár. Kiszöktem a kelepcéből, veled vagyok. Sikoltásod az én sikoltásom. Lilit Káplán, a polgári védelem társalgási parancsai, a szavak ciklusból. Mi a helyzet, törölve? Helyette kérdezendő, ma mi veszett? Gajra mi ment? Ma mit temet? Mi újság, betiltva, helyette bevezetni? Mi esett szét? Maradt-e még? A pimasz béke velet helyett borús arccal barátunkra nézünk, és megkérdezzük, hogy áll a frontod? És erre a szigorúan és egyértelműen megvétózott szokásos, nálam minden rendben válasz helyett azt kell felelni, hogy minden fes lett. És az igazsághoz ragaszkodók azt felelik, minden veszve. Minden veszve. Iris Elia Cohen, Remény. A másik oldal ciklusból. Ha egyetlen igaz ember van Gázában, az biztosan nő, anya vagy testvér, akinek mellkasa rejtekében szív dobog, a pusztítás közepette a romok között, a gyűlölet fogságában összeszed egy gyereket, az ellenség fiát, lágyan suttog a fülébe, megitatja tej, egy falat kenyér, mintha saját fia volna. Miri Mihaeli, Szálem aleikum, pici lány. A másik oldal ciklusból. Szálem aleikum, te gázai kislány. Én írok levelet neked, mert te erről nem tehetsz. Tudom, hogy nem miattad kapott a lakásunk közvetlen rakétatalálatot, hogy nem te akartad, hogy mindenünk odaégjen, a rémálmaim, mindannyiunké. Nem a te hibád. Aleikum aszalam, te gázai kislány. Sajnálom, hogy éhezel. Nem én miattam, nem én akartam, hogy ennyit állj sorba egy kistányér ételért. Őszintén sajnálom. Tudom, hogy egyáltalán nem a te hibád, hogy kimerültél, hogy diderekz éjszaka, hogy azt a kicsit is elvesztetted, amit eddig volt. Tudom azt is, hogy itt mindannyian érzéketlenekké váltunk, hogy nincs egy irgalmas ember, együttérző nő a gyötrelmeidben. Annyira sajnálom, hogy ez pont így jött össze. A korrupt férfiak, a megélhetési politikusok érzéketlenek a mi részünkről. Politikusok, mocskok, nálatok pedig terroristák. Bocsánat, gázai kislány, tudom, ha tehetnéd, te kiengednéd az összes elrabolt nőt és férfit, és csak annyit kérnél, a maciddal visszamehess oda, ami egyszer talán valaha viszonylag meleg kuckó volt számodra. Bocsáss meg az éhségért, a szomjúságért, a soványságért, hogy csak a megszokottra vágysz, csak egy saját szobára. Bocsáss meg, ha tévedésből vagy nem is az anyádat is megöltük, vagy netán egy rokonodat. Annyi biztos, hogy a biztonságot, a reményt arra, hogy mire felnősz, itt valami más lesz. Sajnálom, gázai kislány. Nem miattad van, te tényleg nagyszerű vagy. Én kérek bocsánatot. Nem muszáj megbocsátani, csak írni akartam neked, egy csöpnyi erőt küldeni. Sajnálom, kedvesem. Bocsánat mindenért. Tudnod kell, hogy a mi szívünk is, bár az egyenlet sántít, romokban hever. Abraham Sharon, ne nőjél fel a jövő ciklusból. Ne most nőjél fel, lányom, nem olyan időket élünk. Maradj kislány, betakarlak. Add meg, kérlek, örökkévaló. Még egy kis idő kell, hogy megnyugodjunk. Virágot ültessünk, pillangót és galambot kergessünk. Megöntözzük és átforgassuk a földet. Megműveljük, hogy méltó és alkalmas legyen. Ne most nőjél fel. Még kell idő, hogy visszahozzuk a jót a világba és a szépet. Még nincs itt az idő. Másik világot érdemelsz. Még egy kis idő kell, hogy megteremtsük, és akkor felnőhetsz. Csak is akkor.
Az elmúlt percekben Kovács Kriszta színésznő, énekesnő, a Klubrádió állandó műsorvezetője olvasott fel verseket a Süve című október 7-e antológiából, ami a 2023. október 7-én történt izraeli terrortámadásnak állít emléket. A belső közlés vendége ma a kötet szerkesztője, Korazim Ráhel, vele beszélgetünk a kötetről, és azt szeretném kérdezni, hogy a biblikusság nagyon erősen áthatja, átitatja ezeket a verseket, miközben onnan indultunk, hogy nagyon sokféle hang szólal meg ebbe a kötetbe. Ez mégis, mintha valamilyen közös gyökérzet, vagy egy közös alapzat lenne. Ez mennyire evidens? Nekünk innen Pestről talán nem annyira, mint nektek.
Nekünk nagyon evidens, de amit sokszor történik, hogy a külföldiek, akár itt, akár Észak-Amerikában, mindig valahogy úgy fogják fel, hogy ha van bibliai idézet, vagy talmudi idézet, vagy ima idézet, mint a Kadis nevű vers, ami benne van a kötetbe, akkor az biztos azt jelenti, hogy az író vallásos. És ez nem így van, mert ezek a szövegek, a bibliai történetek benne vannak az izraeli tanulásba, kultúrába, és nem kell az embernek ahhoz még kóser tenni, vagy sebeszt megtartani, vagy Istenbe hinni, ismeri a történeteket, mi ezt úgy tanuljuk, mint irodalom, mint történelem, mint része. És a héber az ugyanaz a nyelv, és aki tud héberül beszélni, mint én mondjuk, az el is tudja az eredetibe olvasni a Bibliát. Idézetek, szókincsek, stb. Ez mind benne van.
Na, mert maga a kötet címe is ezt a kettősséget jelöli, a játékszó ebben a kontextusban nem állja meg a helyét nyilván, de ez a kettős jelentés nagyon fontos. Elmondanád a hallgatóknak?
Persze. Mikor megkérdezzük itt magyarul, hogy mikor is történt ez az esemény, a Hamas terrorista megtámadása Izraelnek, akkor azt mondjátok, hogy október 7-e 2023. De mikor én héberül beszélgetnék róla, és megkérdezném, hogy mikor is történt, azt fogjuk mondani, hogy Hashiv'a b'oktober. És a Shiv'a, ami magyarul süvenek hangzik, az azt jelenti, hogy a 7-e, mint dátum, de a 7 gyásznap, ami egy rituális fogalom, az a 7 első nap a temetés után, mikor gyászoljuk a halottat. Úgyhogy a kötet neve ezt a két dolgot, a dátumot és a gyászot foglalja össze, ami annak, aki nem beszél héberül, nem érzi a kettőségét a dolognak.
A kötetben szereplő szerzők, illetve az a hang, ami megszólalnak, mennyire reprezentálja általában a kortárs izraeli irodalmat, vagy mennyire tér el attól? Tehát mennyire különleges, vagy mennyire kaphatunk ebből az izraeli költészetről úgy általában is képet, és vajon nagyobb hangsúly kerül-e a közéleti eseményekkel való foglalkozásra a mai héber irodalomban, mint mondjuk a nyugati irodalomban?
Igen, nagyon erős a kifejezése a mindennapi életnek, a feszültségnek, a háborúnak, a veszélynek. Izraeli irodalom, azt tudni kell, az nem csak héber. 20%-a plusz a lakosságnak arab, közöttük is vannak költők, írók, ők arabul írják, és én fordítással fogom elolvasni és tanítani, de tanítom, mikor izraeli irodalmat tanítok. A költők, aki a Sivő kötetben vannak, az érdekes. Ha nekem el kéne készíteni most mondjuk a Lauder iskolának, vagy a Radnóti iskolának egy tanfolyamat az izraeli irodalom, alig 2 kerülne be. Mert ezek nagyon fiatalok, nagyon mostaniak, akit az interneten találok. Sok közöttük még nem jelentett meg egy könyvet. Vannak olyanok, akik már a 4. könyvüket kiadták. És kellett volna nekem több híresebb, öregebb, már talán nem élő költőt tanítani, aki nincs be ebbe a kötetbe. Mikor én elindultam ezeket összegyűjteni, egy költőt ismertem a 32-ből, aki benne van.
És ahogy az életrajzokat olvashatjuk a kötet végén, az derül ki, hogy civilek is vannak köztük, tanárok,
szociális munkás, mindenféle.
Logopédus, zeneszerző, és hát olyan, akinek van köze ehhez a borzalomhoz, hiszen áldozataik vannak ebben a borzalomban, és úgy szólalnak meg, tehát nem is csak mint kívülállók, hanem mint érintettek.
Ez egy különleges helyzet, mikor irodalomról és költészetről beszélünk, nem szoktunk 2 héttel később kézbe fogni egy verset, és már tanítani és olvasni. Ezt mondjuk, hogy várjon egy kicsit, és nézzük meg, hogy marad a hatása. Ez egy különleges fenomén az én életemben így kezelni irodalmat, de azt hiszem, hogy fontos volt ezekbe az időkbe ezt a hangot is hallani.
Most is gyűjtött folyamatosan az anyagokat. Van-e valami jellegzetes eltérés, ami a regiszterben megváltozott a kezdetekhez képest? Más vette át a hangsúlyt, vagy igazából továbbra is kitart az, ami van?
Van, nagyon sok. Először is én változok. Az én véleményem változik. A válogatásom is változik. Inkább keresem azokat, akik én liberális módomra látják az emberiséget a túloldalon, inkább azokat, akik merik kritizálni talán a helyzetet, a kormányt, talán lehetne másképp. Én nagyon aktív vagyok a tuszok irányába, úgyhogy ezeket is keresem. Változnak a dolgok naponta, hetente. Nem tudom, hogy megjelenik még egy sivaszerűsége könyv, de az én tanításom és a szakmai életemben biztos be fognak kerülni az új versek is.
Az elmúlt percekben Korazin Ráherrel beszélgettünk, a Süve Október 7 című antológia szerkesztőjével. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, viszont hallásra.
Én köszönöm.
Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés.
Abodi Ritával folytatjuk a telefonnál, aki dolgozik egy emlékiraton a családjáról, édesanyjával való viszonyáról, illetve édesanyja első férjéről, Angyal Istvánról is, akit 1958-ban a Tűzoltó utcai felkelőcsoport parancsnokaként kivégeztek. Abodi Ritának ez a öröksége egy őt nagyon régóta foglalkoztató, illetve mindenkinek a figyelmére azt hiszem, hogy számot tartó örökség. Mi volt az, amit téged elsősorban arra késztetett, hogy elkezdjed ezt írni, illetve hát mi az, ami a leginkább olyan súly ebben, ami miatt ezt nem lehet olyan nagyon gyorsan írni, tehát sok időt vesz igénybe, mert ez egy régóta készülő, nagyon várjuk, hogy teljesen elkészüljön, most egyelőre egy részletet fogunk belőle majd hallani az adásban.
Gyorsan szeretném leszögezni, hogy nem vagyok Angyal István szakértő. Az én reflexióim azok mások által mesélt történetekből jönnek javarészt össze, és ebben is elsőként az édesanyám által mesélt történetekből.
Kettőség rajzolódott ki számomra olvasva ezt a részletet, hisz te egy olyan nevet viselsz, aki az 1990 előtti magyar művelődésnek egy nagyon színes figurája volt, Abodi Béla. Hát, igen. Filmben szerepelt, igen. Parodisták utánozták, önmaga is parodizálta szinte önmagát, és a Vajda Miklós egy gyönyörű emlékeszét írt róla néhány évvel ezelőtt, aki Ciszterci diáktársa volt, és egy nagyon ismert ember volt édesapád, és ezzel igen. szemben Angyal István neve 1990 előtt szinte rejtély volt, vagy titokban lehetett, és ennek a kettősége miképpen határozta meg a te szocializációdat, hogy van egy nagyon ismert apád, illetve van egy olyan nem mostoha apád, hanem édesanyád első férje, aki egy éves se voltál, amikor ki lett végezve, és akiről nem lehetett beszélni se.
Bizony. Ami az édesapámat illeti, vele nem volt egyszerű felnőni, mert ugye egy nagyon domináns alkat volt, noha eredetben jó szívű valaki. És Angyal István pedig édesanyám első férje. Azért került ebbe a történetbe, mert az édesanyámnak a hozzávaló viszonya az egyszer s mindenkorra meghatározta a mi kapcsolatunkat is, már mint az anyámét és az enyémet, ami nem volt egy egyszerű anya-leány kapcsolat sose. És én őszintén szólva egyre inkább azt gondolom, hogy teljesen fölösleges bármit is titkolni, semmi érdekes nincsen abban, hogyha elrejtünk dolgokat, az érdekesség abban van, hogyha megtanulunk mindent kimondani úgy, ahogy van. A valóság az amúgy is annyira rejtélyes és annyira kideríthetetlen, hogy valójában minden irányban végtelen. Tehát azt sem lehet biztosan tudni, hogy mi az az úgynevezett valóság, amit csinálni lehet az az, hogy az ember megpróbál tőle telhetően tisztességesen törekedni rá, hogy megfejtse és kimondja.
Most hallgassuk meg a részletet, amit Kovács Kriszta kollégánk, színész, felolvas ebből a könyvből. A történetben elsősorban édesanyáddal való viszonyodról, és neki az Angyal Istvánhoz való viszonyáról lesz szó. Egyébként Gáli József Szunyogok és Nemes Kocsagok című elbeszélésében lehet olvasni szinte dokumentum pontossággal, ahogyan amikor Angyal 21 éves volt, édesanyád pedig 16 éves, megszöktette őt a későbbi forradalmár a családjától, és ő közöttük egy nagy szerelem és házasság, és közben sok probléma volt. Most ebbe kapunk egy betekintést Kovács Kriszta felolvasásában, és utána folytatjuk a beszélgetést az emlékezés szerzőjével, Abodi Ritával.
Nem látom értelmét hamis legendák imádatának, pedig azt hiszem elég sokan vannak, akik igénylik ezt. De én jobban szeretem és többre becsülöm a dolgok valóságát, a tények épségét, mint egy helyettesítő képet, márha ki lehet deríteni, hogy mi is lenne az úgynevezett valóság. Csak hogy kideríthető, tudható, hiszen minden irányban végtelen. Hát nem. Mindennek a tetejébe sok minden csak mások elbeszéléséből tudok, úgynevezett anekdótákból, ha szabad ezt a szót használni pont ebben a témában, vagyis bárki hozzárendelhette a maga verzióját az általa vélt valósághoz. Miféle igazság kerekedhet ki ebből? Ezt a könyvet anyámról, pontosabban az anyaság témájáról írom, egy nehéz és viszontagságos anyalány viszonyról. Angyal István története azért tartozik ide, mert alapjaiban határozta meg az anyámmal való kapcsolatomat ténylegesen egy életre, amíg a közös életidőnk tartott, sőt, picivel tovább is. És az is így dőlt el, hogy miért lett az anyaság, mint olyan elsőrendű szerepkör az én életemben, a másik heves és korai késztetéssel, az írással szemben, mert az lett elsőrendű mindennél előbb való. Ezt soha nem bántam meg, pedig származtak belőle gondok, számosak. Talán nem is kéne ezt most így bevallanom, kivált kép, hogy hátralévő éveimben már más se szeretnék, mint írni ezt-azt, ha van még bennem annyi szusz. Annyi determináns közt, amennyi jutott, más se kívántam volna, mint úgynevezett egyszerű, közönséges, mindennapi életet élni. Ha van ilyen. De persze, hogy nem lehetett. Hogy is lehetett volna? Anyám első férjéről, Angyal Istvánról, az 56-os forradalom egyik karizmatikus vezér alakjáról, a rendszerváltásnak nevezett év, 1989 óta számos méltó megemlékezés, életrajz, irodalmi alkotás, színdarab, film és sok egyéb született. Angyal saját emlékirata a forradalomról és a maga indítatásairól most már bárki számára pár gomnyomással elérhető, ha valaki példát keres és okulna. Nekem másféle kis szerep jutott. Sosem találkozhattam a szuggesztív fiatal férfival, sőt, még csak rokon sem vagyok. Anyám a forradalom idején már édesapámnak, Abodi Bélának a felesége volt, és éppen velem 3 hónapos terhes. Amit anyám mondott a férjéről nekem, azok korántsem történelmi részletek, hanem női történetek, amelyeket egy szépséges, érzéki nő mesélt a lányának, élete nagy szerelméről, akit elveszített, és akinek az elveszítését sosem heverte ki. Nem olyan történetek, amelyek hozzáadnának a legendához. Mégis úgy adódott, hogy részese lettem ennek az örökségnek, túlságosan is személyes módon. Az anyám és a fivérem Péter, Angyal István egyetlen fia révén, aki 4 éve halt meg egy német szociális otthonban, 68 évesen, 50 évi önkéntes számüzetés után. Semmi színe alatt nem volt hajlandó hazatérni abba az országba, 89 után sem, ahonnan 18 évesen azért disszidált, mert az iskolában a tanárok állandóan zaklatták és fenyegették, és a házmester kislány azzal csúfolta őt, az 5 éves kisfiút, hogy felakasztották az apját. A házban, ahol apámmal éltünk. Mire ő mit tehetett? Felakasztotta a babámat. Angyal 16 évesen szemtanúja volt annak, hogy a nővérét szökési kísérlet miatt Auschwitzban felakasztották. Végig kellett néznie, és ez mindössze 11 kurta évvel a forradalom előtt volt, ahogy kiszenvedett. Amikor őt magát végezték ki, 28 percet kellett kínlódnia és vonaglania a kötélen. Nyilvánvalóan bosszúból kapta ezt azért, mert nem kért kegyelmet ezektől, akik látta már nem az ő általa mélységesen hitt és vágyott kommunizmust akarják, hanem valami egészen mást. A kegyes változat ugye az lett volna, ha a hóhér kitöri a nyakát, elszakítja a gerincvelőt, így rövidít vele a kínt. De nem tette meg. Ki tudja, hogyan múlik ilyenkor az idő. A forradalom idején mi, a család, az apám, vagyis apai nagyanyám lakásában éltünk mindannyian a Kökörcsin utcában. A fivérem, anyám, apám és nagyanyám. Apámnak ez évben jelent meg első bátorhangú kritika kötete, az Indulatos utazás című, ami miatt később átmenetileg kiszorult a fiatal magyar irodalomból, és egy darabig egy kispesti iskolában tanított. Angyal és az apám jó viszonyban voltak, egy társaságba jártak. Pista, ahogy mindenki hívta, mintha nem vette volna az okon anyám újabb választását, annál is inkább, mert az ő kapcsolatuk minden volt, csak harmonikus nem. Viharos, halálos szerelem, verekedésig fajuló konfliktusokkal. Anyám szerint egyszer hasba rúgta őt, aki akkor éppen a fiával volt több hónapos terhes, és nem hiszem, hogy hazudott volna, hiszen ezzel együtt imádta a férjét. Vajon mennyire lehet képes harmonikus párkapcsolatra egy fiatalember, bármilyen okos, aki 16 évesen Auschwitzban tanulja lett annak, ahogy szeretett nővérét a szeme láttára felakasztják? Attól tartok, hogy nehezen. Anyám és a férje annak az 56-os évnek az elején váltak el, és Pista barátai később anyámat hibáztatták, amiatt, hogy ő olyan esztelenül, fenntartás nélkül, meggondolások nélkül rohant bele a harcokba, pont, mint akinek nincs is miért ragaszkodnia a saját életéhez, mintha nem lenne elegendő ehhez a politikai hitvallásban való csalódás. A legendához tartozott, hogy bár gépfegyvert hordott magánál, de állítólag sosem lőtt emberre. Ezt nem fogjuk megtudni soha. Számos motiváció fűthette, még egy kívülálló számára is érthető módon. Kifejezetten nevetségesnek, sőt lebecsülésnek tartom azt a feltételezést, hogy egy Auschwitzból hazajött életerős fiatal férfi mindösszesen egy nővel való balul sikerült házassága miatt kezdjen el küzdeni egy, a hite szerint a mindennél többre tartott kommunizmusért zajló forradalom egyik vezéralakjaként. A forradalom idején tehát a családi felállás értelmében Angyal bármikor meglátogathatta nálunk a kisfiát. Hálás is volt azért, hogy apám kvázi rendezett otthonában nevelkedhet a fia. Októberben, nem tudni pontosan mikor, talán már 23-a után, Pista gépfegyverrel és pár bajtárs kíséretében jelent meg a Kökörcsin utcában, hogy elköszönjön a fiától és volt feleségétől, mondván, hogy nem tudja, mikor jöhet legközelebb. Apám rászólt, hogy ez egy polgári háztartás, és tessék a fegyvereket letenni az előszobában. Úgyhogy oda is támasztották ezeket a kovácsolt vas kabátfogas alá, ha mai napig emlékszem erre a fogasra. El se tudom képzelni, mit szólhatott ehhez az én végtelenül szelíd lelkű, mélyen katolikus nagyanyám, aki aztán anyám helyett a olyan ős naivitással szerető igazi anyám lett akkor, amikor 4 év múlva a szülőanyám nem bírta már tovább, és kilépett ebből a családból. Az anyám ott hagyott apámnak, mondván, hogy ott vagyok jó helyen, ám valójában azért, mert a történtek nyomán képtelen volt szeretni engem, később sem. Bárhogy próbáltam közel férkőzni a szívéhez. Igaz, nem is próbáltam. Megbocsájtani próbáltam, de azt is hiába. Csak a mostani járványt követő évek befelé fordulásában sikerült, az álmaimban. Az én részem, az én örökségem ez lett. A gyűlölet tilalma is, hogy minden más helyett leginkább anya legyek, legalább én. Apám későbbi beszámolója szerint a forradalom alatt anyám visszaszeretett első férjébe, aki harcos lett és hős, és innentől csak vergődött az apámmal való házasságban. Nem is akart megszülni engem. 3 héttel túlhordott, 4,5 kilósként születtem, aztán mégis kénytelen volt. Angyal akkor már hónapok óta börtönben ült. A harcok alatt a Tűzoltó utcai csoport parancsnoka lett. Humánuma, karizmatikus személyisége, műveltsége, meggyőződésének ereje automatikusan vezetővé tette. A társai hallgattak rá, és minden visszaemlékezésben a legnagyobb tisztelet és a rajongás szavaival említik őt. A forradalom kitörésekor és előtte is fizikai munkásként dolgozott, egyebek közt Sztálinvárosban, ahol ifjú feleségként anyám is csatlakozott hozzá, lelkesen építették a kommunizmust. Még előbb azonban magyar történelem szakos bölcsész hallgató volt Angyal, amíg renitens nézetei miatt el nem tanácsolták az egyetemről, és ez a 3-as fizikai, erkölcsi és szellemi erő kivételes tekintéllyel ruházta fel mindenki szemében. Egyenrangú félként tárgyalhatott a forradalom más politikai részvevőivel, Kádárékkal, akiktől koránt sem azt kapta, amit ígértek, és egyivású volt a harcostársaival is, a mindenhonnan valókkal, fizikai munkásokkal is. Anyámat is eltanácsolták előzőleg a színművészetiről polgári származása miatt. Egyébként Domján Edittel járt egy osztályba, ha még emlékszik valaki a kiváló színésznőre, és igen tehetségesnek tartották. De valójában nem is egyszerűen csak polgári származású volt, hanem ráadásul sváb bárói ivadék, mivel az anyai nagyanyám, az ő anyja, az anyai szeretetlenség eredeti forrása még báró kisasszonyként született, aztán egy zseniális magyar paraszt fiúhoz ment feleségül, aki mérnök lett és feltaláló, igen kedves nagypapa, akitől első írógépemet kaptam. Anyám lélekben lépést tartott a börtönbe zárt Angyallal. A harcok idején, amikor a Kökörcsin utcai ház lakói a légópincében húzták meg magukat, ő volt az, aki a fazék meleg bablevessel meg a terhes hasával fellemászkált a lépcsőn az első emeleti lakásból, hát inkább második, mivel fél emelet is van ott, és ő szaladt el sorban állni kenyérért, amikor épp nem lövöldöztek. Nem volt ez veszélytelen vállalkozás. Egy fiatalembert halálos lövés ért egy hasonló kenyérszerző túra alkalmával, el is temették a szomszédos gazzal benőtt grundon, amiről ma is álmodom néha. Apám félt. Az égzengéstől is tartott, nemhogy az ágyudörgéstől. Ő nem ment sehova, és ezzel kiváltotta érzelmileg amúgy is elszakadóban lévő anyám fokozódó, csöndes megvetését. Apám annyira megijedt, hogy írásbeli vakmerősége sose tért vissza többet. Évekkel később anyám elárulta, hogy 56-os barátai a nemzet csalogányának nevezik. Ez sem volt igaz, sosem lett pártag, és sosem tagadta meg például keresztény hitét a szocialista időkben sem, de ellenállással sem próbálkozott többé, semmilyen értelemben. Ehhez túlságosan is hedonista volt. Külön történet lenne a csalóka népszerűség és hírnév, amit apám hajszolt meg a lehangoló íróbarátai. Kivétel volt Déri Tibor és Lázár Ervin, akik tudtak, mit kezdeni velem, a körükben véletlenszerűen téblábuló, serdülő, idétlen kamasszal is, valamint Acél György idegesítő látogatása nálunk, aki előszeretettel prezentálta magát a művészek pártfogójaként. Abból egy csodás vendégváró hidegtál emléke maradt meg, és apám ijegysége, mert Acél ott felejtette az aktatáskáját az asztal lábához támasztva. Hisztérikusan mutatott rá többször, hogy tilos hozzányúlni. Később a sofőr ugrott fel érte. Egyébként, és ez szép volt tőle, apám soha egyetlen rossz szót nem szólt utólag sem anyámról. Mindig Ágikának hívta, ha szóba került. Azt is vele beszélte meg, hogy elvegye feleségül a kispesti iskolában megismert és neki kifejezetten ordinárén felajánlkozó elvált tanítónőt, aki aztán a minősíthetetlen mostoha anyám lett. Sajnos anyám is erre biztatta, gondolom nagyjából mindegy volt neki. Különös módon a nagyanyám soha egyetlen szóval sem említette mindazt, ami ebben az időben történt. Mintha jelen sem lett volna. Soha. Azt hiszem, az ő tiszta lelkével egyszerűen nem tudta hova tenni azt a sok érthetetlen rémséget. Angyal István viszont nem tudott félni. A forradalom leverése után is kitartott, amíg lehetett. Tüdőgyulladással a Péterfi utcai kórházban lakott, és röplapokat gyártott, mint mondják. Nem akart elmenekülni a várható megtorlás elől, pedig állítólag lett volna módja disszidálni. Inkább kivárt, amíg érte jönnek, és egyesek szerint töretlenül bízott abban, hogy igazságos perben tárgyalásokkal védheti meg eszméit és bajtársait. A börtönben írta meg személyes emlékiratait, a forradalom mibenlétéről és benne a maga szerepéről. Hithű kommunista volt és maradt. Idealista híve az eszmének, amelytől az emberiség megváltását remélte azzal a kitétellel, hogy csalás nélkül tisztán és jól kell csinálni, és akkor működni fog. Nincs sok emlékem ebből a forradalmat követő időszakból, pici voltam. Apám egy darabig nem kapott állást, anyám két műszakban dolgozott az üveggyárban, hogy eltartsa a családot, és szép színes üvegkorongokat hozott haza játszani. Ha lehet, bement angyalhoz a börtönbe, és új fent szerelmet vallottak egymásnak, ezt mesélte. Angyal Istvánt 1958. december elején végezték ki. Még ekkor is megmenekülhetett volna, ha bűnbánatot tanúsít és kegyelmet kér. De nem tette, nem kért kegyelmet azoktól, akiket árulónak tartott. Így kapta azt a bizonyos akasztást. Előttem anyám dühe és fájdalma, hogy ezt meséli. Éppen ezt az embert, aki mindenki javát akarta, elképzelhetetlen, fél óra végtelenített kín. Mi zajlik ilyenkor az agyban? Miféle mozi? Otthon nem volt ezekről szó soha. Valahogy mégis kitudódott a házmester kislány csúfolódása révén és a felakasztott babám révén. Nem értettem, hogy a bátyám miért teszi ezt, de fájt, mert éreztem az ő sötét érzéseit. Ugyanakkor nincs róla semmilyen emlékem, hogyan teltek nálunk ezek az évek. Nagyanyám szerint anyám folyton kiabált, ha a bátyám valami rossz fát tett a tűzre, pofon ütötte, és ha már ott talált, engem is, a csöndes jó kislányt. De én nem emlékszem semmilyen anyai ütésre. Nekem ezek az évek voltak a családi harmónia évei. Így, együtt. Végül elváltak a szülők, 4 éves koromban, amit rendkívül ostoba módon nem beszéltek meg velem, az akkor lehetséges szavakkal az én szintemen, hanem egy napon hazavitt apám az óvodából, és hip-hop többé már nem lakott nálunk az anyám meg a bátyám. Semmi olyasmi, anyujék most pár utcával odébb fognak lakni, de attól még ugyanúgy szeretnek, semmi. Egyszerűen eltűntek nyom nélkül. A létező legrosszabb hozzáállás egy gyerekkel szemben. Igazi pszichológiai katasztrófa. Azonnali, kivéthetetlen, emészthetetlen trauma. Abba hagytam az evést. Anyám párszor meglátogatott, de ilyenkor beleharaptam az arcába, úgyhogy hosszú időre ez is elmaradt. Csak kamaszként kezdtem bele megint találkozgatni hébe-hóba, például amikor fel kellett engem világosítani. Találtam az apám könyves polcán egy orvosi jellegű könyvet a nemi életről, és megkérdeztem, elolvashatom-e. Ő bölcsen azt felelte, hogy természetesen, de nem találtam a könyvben semmi igazán érdekeset. Kit érdekelt a különböző belső szervek működése? Apám ugyanakkor jelezte anyámnak, hogy fel kéne engem világosítani. Ez is nagyon vicces volt, mondanám utólag, de akkor olyan szinten sokkolt, hogy meggyőződésem szerint ezért nem voltam képes teherbe esni egészen 38 éves koromig, és akkor is csak szeretett hazámtól távol New Yorkban, nagyon más csillagzat alatt, meg persze annak a városnak a hihetetlen életenergiái jegyében. Ott találtatott az a férfi ember, ki más, mint egy odakeveredett és ott tanítgató magyar bölcsész, akit különben látta már 2 évtizeddel előbb a Bölcsész Egyetemen dühösen nézni rám a lépcsőházban, pedig nem is ismert, de híres ember kivételezett gyerekének vélt, ahogy sokan mások is. Senki se tudta valójában, milyen sanyarú gyerekkorom volt otthon. Pedig az volt. Az apám dominanciája és mostoha anyám kegyetlenkedései révén. Alig vártam, hogy nagykorú legyek, és végre leléphessek, amit végül későbbi hitvesem oldalán tettem meg. Ez a New Yorkban megismert férfi volt az, aki egyedül lett képes áttörni a fogantatással kapcsolatos súlyos pszichés gátjaimat. Ő lett a lányom, aki egy egész sereg dologban az anyámra hasonlít. Kiváló színésznő és balkezes többek között, több műfajban igen kreatív, valamint hasonlóképpen harcos amazon, és szintén korai traumák hordozója. Vissza a történethez. A felvilágosítás így zajlott. Anyám leültetett egy presszóban a körtéren, és elmesélte az abortuszait. Azt, hogy a bátyám a 4., én pedig a 9. terhessége voltam. Összesen 14-szer esett teherbe, abban az időben tilos volt gyermeket elhajtani, szaporítani kellett az országot építő dolgozók létszámát, de ő nővérként dolgozott, akik szülést beindító injekciókat adtak be maguknak, ha épp nem akaródzott szülniük, és így szabadultak meg a nem kívánt terhességtől. Mindezt nevetgélve mesélte anyám. a bűntudat minden látható jele nélkül, és olyan szinten sokkolt vele, hogy alig, ha nem, ezért nem voltam képes teherbe esni egészen 38 éves koromig. Azt éreztem, hogy egyszerűen csak egy véletlen vagyok, merő tévedés, hogy pont én születtem meg ebben a vérzivatarban. Ma már hívőként inkább úgy gondolnám, hogy kicsit sem volt ez véletlen, hanem az ember számára sokszor átláthatatlan isteni terv része, de akkor enyhén szólva nem annak tűnt. Anyámnak később számos egyéb számomra nehezen elfogadható döntése volt még. Példának okáért, hogy volt egy ávós szeretője, mindezek után. Ő azzal magyarázta ezt, hogy kivételesen csodaszerűen mesés volt a szexuális életük, de hát ez egy magyarázat. Hát semmiképp sem tudtam elfogadni. Döbbent utálatot váltott ki belőlem. A pasas, aki később amúgy diszidált, mert nyilván nem a rendszer híve, hanem álhíve volt, amilyen, hát merő érdekből ma is bőven akadhat szeretett hazánkban, ráadásul az egyik vörös copfomat akarta elkérni a kettő közül anyámtól, amikor levágtuk a hajamat, a másik sokáig megvolt egy konyakos meggyes dobozban. El nem tudom képzelni, mire kellett neki. Anyám ugyan mesélgetett ezt-azt az életéről, ha nagy ritkán találkoztunk, de én már a magam tini és 20 éves életét éltem, és nem sokat törődtem vele. Noha az anyátlanság fájdalma még így is felfelbukkant némely alkalmakkor, például amikor ráeszméltem, hogy a férjem, egyetlen hitvesem, életem szerelme, pontosan azzal a feltétel nélküli szerelemmel szeret, amire olyan nagy szükségem volt. De anyám igazából csak sokkal-sokkal később, 1986 után fogadott a bizalmába, amikor az én férjem is meghalt, és ő úgy érezhette, talán mégis van egymáshoz valami közünk. Ekkor tudtam meg, hogy angyal emlékiratai nem tűntek el, ahogy egészen addig állította a család, hanem megvan a kézirat, anyai nagyanyám dugdosta. Érdekes ahhoz képest, hogy ő nem szerette anyámat sem, Pistát sem. Az anyai nem szeretés elég régi vonulat a családban. Én voltam az első, aki olvashatta ezt az emlékiratot eredeti formájában, és megvallom őszintén, akkori gyászteli lelki állapotomban úgy hatott rám, mint valami lázálom, ködös fantazmagória. Csak anyám kedvéért hittem el, hogy ez egy fontos üzenet. 1989 számos fordulatot hozott, rendszerváltást. Nagy Imre és a többi forradalmár újratemetését, új politikai erők tűntek fel. Ki lehetett adni angyal emlékiratait, könyvek születtek róla. Megindult a történtek hitelességre törekvő feldolgozása. Forradalom lett az ellenforradalomból. Anyám a tévében is szerepelt és beszélt angyalról. Nekem később azt is elmondta, hogy a kihantoláskor ráismert a férje maradványaira, a koponya magas homloka révén. Még ebben az évben elutaztunk Németországba, Péter bátyámhoz, Őrsi István társaságában, aki Berlinben lemaradt tőlünk, és akire anyám tett bizonyos pajzán célzást, mint egykori futólagos kalandjára a többi közt. Őrsi különben nem túl kedvező színdarabot írt anyámról Jolán és a férfiak címmel, aminek alapvető hozzáállásával anyám minden kalandja ellenére sem érthetek egyet, ugyanis abban hiszek, hogy egy nőnek ugyanúgy joga van a maga szerelmi szabadságához, mint egy férfi embernek, akik a maguk ilyetén jogában nem szoktak kételkedni, feltéve, hogy másnak nem állt vele és nincsen máshová elkötelezve. De hát Magyarországon nemi tekintetben a mai napig feudális viszonyok uralkodnak, még az irodalomban is, bármilyen szomorú is ez. Az utazás alapélménynek bizonyult, bár elég ijesztően indult. Az édesapja miatt a fivéremnek megítélt kárpótlásként kapott összeget, talán 1 millió forintot, ami akkor igen nagy pénz volt, anyám ötletéből kifolyólag, ma se tudom miért így, aranyékszerek formájában csempésztük ki. A frászt hozta rám a művelet, arról nem is beszélve, hogy a fivérem a képünkbe röhögött, mert ott éppenséggel szinte alig értek valamit ezek a kincsek. Az öröksége tehát így lett elherdálva. Elég nagy részét ott helyben azonnal ránk költötte. Mesebeli 2 hetet töltöttünk el 3-asban. Sörös dobozhalmok, tetováló eszközök, meg az ablakon lévő kis golyó ütötte lyuk kedvenc szerzőjét, Rejtő Jenőt idéző hangulatában. Szerencsére sosem derült ki, hogy folyamatosan ittas bátyám történetei a saját temetőről mennyiben tekinthetők konfabulációnak, vagyis hogy ténylegesen van-e neki ilyenje az általa eltüntetett emberekből, de az igen, hogy a halott forradalmár még élő fia szintén vezéralak lett abban a német városkában, Csak kicsit, nem kicsit, másképp. Fegyver és kábítószer csempészként, rivalizáló bandák között. Azt hiszem, nem is szeretnék többet tudni erről. Én boldog voltam ott, ebben az újra létrejött, több mint 30 éve elvesztett családi egyesülésben. A bátyám felesége egy szőke, telt idomú nagy darab német nő volt, akit 16 éves korában egy bordélyház ablakában látott meg, amúgy hihetetlenül tiszta és gondos háziasszony. Ekkor már nem éltek együtt. A bátyám lebújszerű lakásában a sűrűn, nála lebzselő haverjai komoly pénzekben licitáltak rám. Elég jól néztem ki akkor a derékigérő vörös hajammal, hosszú combjaimmal és a vékony, klasszikusan 90-60-90 centis alakommal, amin ő nagyon jókat szórakozott. Engem se zavart, licitáljanak, csak gondoltam, nem találtam ebben semmi sértőt, inkább mókásnak tűnt. Ténylegesen boldog voltam ebben a kaotikus, sötéten árnyalt családi egyesülésben. A máig kedvenc fali szőnyegem onnan van, a hűvös tengerpartjáról, Flensburgból, a csempész és nagy része itt zajlott, azt hiszem, talán Dániából, a szűk tengerszoroson át. A bátyámat, amint mesélte, perbe fogták egy lövöldözős ügyben, de ő valamiképp ellopta a bizonyítékul szolgáló revolvert. Ezek után a német hatóság udvariasan levélben felszólította, hogy legyen szíves és szolgáltassa vissza. De persze nem tette meg. És megúszta az egészet. Egészen hihetetlen, hogy békében és kényelemben rendesen ellátva halhatott meg egy szociális otthonban az igen vitatható életvezetése, és ki tudja mennyi és milyen stiklik vagy netán gaztettek után. De talán éppen ez volt a valódi, isteni jóvátétel azért, amit gyerekként elszenvedett. Vagy a saját illúzióktól mentes leleményessége, az sem teljesen kizárt. Anyám még azt mesélte ott, hogy a fia pontosan ugyanolyan testtartásban alszik, ahogyan annak idején az apja, Pista aludt, fél lábát a kanapé hátára vetve. Hogy a csodába emlékezhetett erre a gyerek? Miért aludt így vajon? Nem tudom.
Az elmúlt percekben Kovács Kriszta színésznő, a Klubrádió műsorvezetője olvasott fel részleteket Abod Viditta készülő emlékiratából. A belső közlés mai adásában Abod Viditával beszélgetünk, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezetőt, Szegő Jánost és a szerkesztőt, Pályi Márkot hallják. A szövegednek jellemző tulajdonsága, hogy mintákat keresel, motivumokat, visszatérő, ismétlődő alakzatokat, tehát hogy egyszerre nézett távolról a történeteket, ugyanakkor néha nagyon közel mész egy-egy emléknek a felidézéséhez, szinte naturalisztikusan közel. Ez a kettős mozgás mennyire veszi igénybe az elbeszélői énedet, ha tetszik?
Így volt könnyebb az a helyzet. A készülő emlékiratokban az édesanyámmal zajló jelenetek azok jelen idejűek, és nem ilyen elbeszélésszerűen összefoglaltak. Tehát akkor benne vagyok ebben az adott jelenetben, amikor írom. Tehát ez tudatos volt. Ezeknek egyébként csak egy része került bele ebbe az anyagba. A legtöbb ilyen epizód, és még rengeteg epizód van, az nem szerepel benne. Sokkal több emlékem van róla, mint amennyit most így ebbe összefoglaltam.
Mi lesz a végleges formája ennek a műnek, amikor elkészül? Ez egy ilyen önálló emlékirat kötet lesz, és milyen műveket tervezel még ezen kívül?
Ez önálló kötet lesz, kitétellel mindenféle családi időszakokra, amelyek szintén nem szerepelnek ebben a kis előzetesben, és azon kívül szeretnék emléket állítani a férjemnek, Hekerre Lászlónak, aki szintén meghalt, jövőre lesz 40 éve, de még a mai napig is vannak róla szerelmes álmaim.
És én róla is szeretnélek téged kérdezni, hogy ő a 70-es, 80-as évek irodalmának volt egy nagyon fontos irodalmára kritikus, aki fájdalmasan fiatalon halt meg. Az akkori fiatal irodalomnak az egyik legfontosabb társa volt, azt gondolom, kritikáival, eszével, jelenlétével, akár az Örlei Kör, amelynek te is tagja voltál, akár az akkori formációk, tehát hogyha mának kéne valamit mondani róla, akkor mi az a személyiségének, vagy az intellektuális karakternek az a része, amit így a legelőször hangsúlyoznál vele kapcsolatban?
Mindenképpen az, hogy ő születetten zseniális tehetség volt, tehát ezerszer tehetségesebb, mint én a legjobb pillanataimban. Ezt komolyan mondom, és ezt az akkori kortársak is így látták. Így született, hogy benne volt ez a fajta tehetség, ami aztán nem tudott kiforni a korai halála miatt.
nagyon emlékezetes tulajdonképpen az egész irodalmi életben, még máig is az ő alakja, viszont annál kevésbé ismert a te neved. Ez minek köszönhető szerinted, mennyire volt tudatos stratégia részedről, hogy kevésbé legyél jelen, illetve te magad miben foglalnád össze leginkább az életutadat, hogyha nem lehet mondjuk úgy kötni egy szakmához vagy egy műhöz, mint bizonyos írókét, de hát nálad is egy nagyon meghatározó tengelye van az életutadnak.
Ez így van, jól látod. Választásra kényszerültem a között, hogy anya legyek vagy író, bizonyos okokból. Ha szerencsésen alakult volna az életem, akkor mind a kettőt tudom gyakorolni, de az én választásom az egyértelműen az anyaságra esett. Tehát azt kellett nekem, itt különböző generációkon keresztül húzódó anti-anyaság miatt valahogy rendbe hoznom. Tehát ezt éreztem elsődleges feladatomnak, hogy ez megszűnjön. Tehát ez a rossz folyamat, a rossz anyáknak az egymást követő generációja megszűnjön, és legyen végre valaki, aki ezt komolyan veszi.
Igen, ez az az eset, azt hiszem, amikor az írónak a gyereke a valóságot akarja inkább írni, vagy hát alakítani, mint a könyvet. Pont egy ilyen tudatosság pontosan, kialakul éppen azért, mert a szülőnél igen. Az ellenkezőjét látta.
Igen, és ugyanakkor az, hogy kerültem a karriert, hát aminek az volt az oka, hogy láttam az apámnál, hogy ez hova vezet, és hogy mennyire kétértelmű dolog egy karriert és népszerűséget üldözni, és mennyire megköti az embert. Tehát akármilyen furcsán hangzik, de az, hogy én ezt második helyre tettem, az az én szabadságomnak és a személyes életemnek volt a garanciája, az, hogy többé-kevésbé egy normális emberi életet élhettem, annak ellenére, hogy benne szerepelt ez a rengeteg gyerekkorból hozott determináns elem. De mégis, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a közönséges emberi élettel én egy nagyjából normális életet élhettem, és ez volt az én szabadságom.
Kimondtad a végszót, azt hiszem a szabadságot, ami összefoglalhatja az elmúlt percek beszélgetését, ahogyan a sorsmintákat, a családi örökséget, a traumákat, a titkokat próbáltuk meg körüljárni, ezeket az ösvényeket egy kicsit bevilágítani Abódi Rita íróval. Az elmúlt percekben vele beszélgettünk készülő, formálódó emlékiratáról, melyből részleteket olvasott fel Kovács Kriszta színésznő, a Klubrádió műsorvezetője. A belső közlés mai adása ezennel végére ért, búcsúzik a szerkesztő Pályi Márk és a műsorvezető Szegő János, a viszont hallásra.
Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés.